okos telefonfüggőség olyan létezik-e ilyen egyáltalán, és ha igen, akkor mikor, hogy alakulhat ki, és kik lehetnek függők? Vajon úgy születünk, hogy hajlamosak vagyunk a függőségre, akár az okos telefonfüggőségre, vagy ez valamiféle közben kialakult viselkedési jelenség. Erről fogunk beszélgetni a mai műsorunkban. Szakértőink dr. Takács Johanna, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karának tudományos főmunkatársa, egy kutatásvezetője, ami pont ezzel foglalkozik, a telefonhasználattal, és Seregély Beáta tanársegéd, PhD jelölt, a kutatás fizikai méréseinek szakértője. Ha fizikai mérésről beszélünk, akkor pedig az is kiderül, hogy nyilván ennek a testünkre is vannak hatásai. Tehát az első kérdés ez, hogy van-e egyáltalán ilyen, hogy mobiltelefonfüggőség. Mert ugye nagyon sok mindennel, sokféle függőséggel foglalkoznak pszichológusok is. Internetfüggőséggel már tudom, hogy van olyan, aki foglalkozik, akinek ez a szakterülete. De ilyen, hogy mobiltelefonfüggőség, még úgy nem létezik, hogyha rákeresek például az interneten, a mobiltelefonomon, hogy ki az a pszichológus, akitől segítséget kérhetek, akkor ilyet konkrétan nem találok.
Igen, ez valóban így van. Használjuk laikusként a mobiltelefon függőség kifejezést, akár ahogy említetted, az internetfüggőség egyfajta alternatívájaként. Szakmailag mi inkább problémás okostelefon használatról beszélünk. Valóban nehéz szakember találni arra, hogy mobiltelefonfüggőség, vagy akár problémás használat esetén kihez lehet fordulni, vagy egyáltalán milyen tüneteket, milyen jeleket érdemes figyelembe venni, hogy beszélhessünk egy problémás használatról. Úgyhogy így a szakmában mi nem szeretjük és nem is használjuk a mobiltelefonfüggőség kifejezést. Magának a függőségnek ugye van egy ilyen negatív fennhangja. Kicsit nehéz meghatározni azt is, hogy milyen felhasználót, vagy milyen felhasználói kört, milyen típusokat, milyen jellemzőkkel nevezhetnénk mondjuk mobiltelefonfüggőnek, vagy problémás felhasználónak.
Egy cikket olvastam, magyar kutatás helyezte új megközelítésbe az okostelefonfüggőség okait. Ez volt a cikknek a címe, és ez a Semmelweis Egyetemnek egy publikációjához vezetett, amely a ti kutatásokat mutatja be. Tehát akkor hiába mondod azt, hogy nem mondod azt, hogy okostelefonfüggőség, mégis csak ezt kutattátok, hogy létezik valami ilyesmi. Akkor miért foglalkoztok vele, hogyha azt mondod, hogy nem beszélnél ilyenről, hogy okostelefonfüggőség?
Igen, mi az úgynevezett problémás okostelefon használatot vizsgáltuk.
Miért akit... egyébként? Hogy jön egy ilyen ötlet? Mondták az egyetemen, hogy
nem, ez minden kutatás mögött valamilyen kíváncsiság áll, egyfajta tapasztalat, tapasztalunk valami érdekes dolgot, akár nem is pont ehhez a kutatáshoz kapcsolódóan, és az felkelti a figyelmünket, szeretnénk választ adni arra, hogy vajon miért tapasztaljuk azt a jelenséget. Ugye így a mostani kutatással kapcsolatban ez nagyon érdekes, ugyanis a korábbi kutatásunkban a kognitív funkciókat vizsgáltuk post-covid állapotban. Ugye ezek a kognitív funkciók, a figyelem, emlékezet, végrehajtó funkció, minden olyan működésünk, ami segít abban, hogy gondolkodjunk, megfelelően dolgozzuk fel az információt, és emlékezzünk erre az információra. És ez még a COVID járvány után volt, ugye amikor ilyen úgynevezett post-COVID szindrómáról hallhattunk, ez az a bizonyosokat emlegetett agyköd, amikor ugye a személyek tapasztalták, vagy a betegek, akik átestek a COVID-fertőzésen, tapasztalták, hogy nem olyan jól működik a kognitív működésük, mint korábban. És itt is fiatal felnőtteket teszteltünk, és azt tapasztaltuk, hogy fertőzéstől függetlenül, tehát teljesen függetlenül a COVID-tól, ezek a fiatal felnőttek nem úgy teljesítenek, mint ahogy az a norma értékek alapján elvárható lenne, tehát tapasztaltuk, hogy itt bizony figyelmi problémák, információfeldolgozási problémák, akár kisebb emlékezeti hibák is előfordulnak, és nagyon elkezdett minket érdekelni az, hogy mi lehet ennek az oka.
Emiatt gondoltatok a mobiltelefonra rögtön?
Igen.
Rögtön hát ugye, felfedeztétek a kapcsolatot?
ha nem is így fogalmaznék, hogy rögtön felfedeztük, azon kezdtünk gondolkodni, hogy vajon ezt a fiatal generáció, a fiatal felnőttek miben különbözhetnek a jó pár évvel ezelőtti fiatal felnőttektől. Én akkor is már végeztem kognitív felméréseket, és így tapasztaltam, hogy valóban egy rosszabb teljesítmény jellemző rájuk, elmaradnak attól a teljesítménytől, amit várnánk, hogy egy fiatal felnőttnek, főleg egy egyetemi hallgatónak, akiket ugye ilyen professzionális emlékezőknek szoktunk tekinteni, hiszen az a dolguk, hogy tanuljanak, információkat dolgozzanak fel, és emlékezzenek is erre. És így meglepő volt számomra, hogy nem teljesítenek jól ezekben a viszonylag egyszerűbb kognitív feladatokban. És én el is kezdtem tőlük kérdezgetni, tehát ugye, ahogy zajlott a felmérés, mi is tapasztaltuk, hogy vannak olyan hallgatók, akik úgy nehezen tették maguktól távol a telefont, ugye mi igyekeztünk a feladat végrehajtása közben minden zavaró tényezőt kiiktatni, megkértük, hogy kapcsolják ki a telefont, halkítsa le a telefont, ne legyen rajta értesítés, lehetőleg rakja el a telefont, és a viselkedésben is tapasztalhattuk, hogy van, akinek ez nagyon nehezére esett.
Tehát akkor kiket vizsgált ez a kutatás?
Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy ugye én ott gyógytornász hallgatókat oktatok az egyetemen, és így tulajdonképpen bevontuk másod-harmadéves hallgatókat zömében, és őket vizsgáltuk, illetve nem csak a Semmelweis Egyetemről, hanem a baráti társaságból is elhívták a barátokat, és így aztán több különböző egyetem hallgatóinak a merítéséből tudtunk vizsgálódni.
És hány éves korosztályt vizsgáltak?
Hát igaziból ugye a hallgatói korosztályt, ilyen 18 és 25 közötti hallgatókat vizsgáltunk nagyjából.
De hogyha csak egyetemistákat vizsgáltok, akkor azért ez szűkíti.
Igen, ez
a vizsgálatot.
Ez mindenképpen.
Biztos, hogy nem ugyanazt mutatja, mint hogyha akár össztársadalmi szinten ezt a korosztályt vizsgálnátok.
Abszolút, ez egy torzítás, de ez a torzítás, ez pozitív irányú torzítás, hiszen azt várjuk, amit a Johanna is mondott, hogy ők alapvetően jobb emlékezettel, jobb figyelmi funkciókkal bírnak, mint a hasonló korú, ám de egyetemre nem járó társaik, és fizikálisan is, ugye a gyógytornászok között rengeteg sportoló van, köztük nagyon sok élsportoló is, világszínvonalú élsportolók, országos szintű élsportolók, úgyhogy nagyon érdekes volt őket vizsgálni fizikai szempontból is, és kognitív szempontból is, de mindenképpen egy kicsit egy pozitív irányú torzítás, tehát azt gondoljuk, ha rajtuk látjuk, akkor a többieken meg még inkább látjuk.
Tehát cseregébe állt a pont, a fizikai méréseket végezte, mit mértél?
A legfontosabb, amit néztünk, az a fejnek a helyzete alapvetően, illetve a fejnyak egységnek a mozgás funkciói, hiszen ezt befolyásolja alapvetően a mobiltelefon használat, illetve ehhez kapcsolódóan elkezdtük figyelni az egyensúlyozó képességnek a változását. Erre voltak megelőző kutatások, ahol úgy vizsgálták a szalanyokat vagy a résztvevőket, hogy a kezükben volt a telefon, és így nyilvánvaló volt, hogy akár a figyelmi funkciók befolyásolása által, akár a testtartás által, akár a látásnak az elvételével, hiszen nem a környezetet figyelték, hanem a telefonjukat, hogy így mindenképpen befolyásolta az egyensúlyozó képességet negatív irányba a telefon kézben tartása, és mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a hosszú távú használat és a jelentős mértékű használat az vajon kihatással van-e arra az időszakra is, amikor nem tartják a kezükben a telefont, mert ugye később ezek a felhasználók nem fogják letenni a telefonjukat, tehát ők a telefonjukkal a kezükben fognak majd idősödni, és azt is tudjuk, hogy a mai egészségügyi szituációban az egyik legnagyobb probléma az egyensúlyvesztés kapcsán történő elesések időskorban, és ez egy nagyon nagy terhet ró társadalmilag is, gazdaságilag is a mai fejlett társadalmakra, ugye, ahol jelentős számú az idősödő vagy az idős személy. Úgyhogy hogy fognak idősödni ezek a fiatalok?
És ezt úgy képzeljük el, hogy beállították sorba és mértétek, hogy mondjuk meddig tudnak egy lábon állni? És van egy száma, meddig kellene tudniuk egy lábon állni?
Nem egy lábon állítottuk őket, hanem egy erőmérő platóra állítottuk őket, és ezen az erőmérő platón két lábon álltak.
Ez erőmérő plató?
Hát ez egy ilyen, mit is mondhatnék, mondjuk egy ilyen 60x60-as négyzet alakú kis egység, tele van szenzorokkal, nyomásérzékelő szenzorokkal, ezekre állnak rá a vizsgálati személyek, és igaziból a terhelésnek a középpontjának a vándorlását tudjuk regisztrálni egy számítógépen, és akkor ebből a regisztrátumból tudjuk megállapítani, hogy az ő nyomás középpontja, a talpnyomás középpontja, az vajon hol vándorol, mekkora területen vándorol, milyen sebességgel vándorol, és ennek a területnek a nagysága, illetve a vándorlásnak a sebessége, az erős utalást ad nekünk arra, hogy az ő egyensúlyozó képessége az gyengébb, vagy erősebb, vagy az átlagtól
eltér. Ezt a platót?
Nem, ezt a platót mi nem mozgatjuk. Mindenki, amikor azt mondjuk, hogy mi nyugalomban állunk, akkor mindenkinek mozog a tömegközéppontja, és ezt ennek a tömegközéppontnak a vetületét nézzük. Ugye nagyon fontos az is, hogy megnéztük azt is, hogy nyitott, illetve csukott szemmel, hogy tudnak egyensúlyozni, mert ugye az egyensúlyozásnak három alapvető bázisa van. Az egyik ugye a szemkontroll, az mindenképpen ott van, a félkörös ívjáratok, a hallójárat, ugye a vesztibuláris rendszer a fülben, és a harmadik, amiről talán kevesebbet tudnak a hétköznapi életben, ugye ez a proprioceptív rendszer, ami pedig az ízületi helyzet érzékelő rendszerünk, tehát minden ízületünktől kap az agy információkat arról, hogy mi hol vagyunk a térbe, és ezt rendezi össze, ezt a három információt, és ebből alakul ki az egyensúlyozó képesség tulajdonképpen. És a másik, hogy megnéztük azt is, hogy stabil felszínen, tehát amikor semmi nem volt a talpuk alatt, csak maga a stabil plató, akkor hogyan megy az egyensúlyozás nyitott és csukott szemmel, illetve akkor, hogyha betettünk egy ilyen vastagabb polifóm lemezt a lábuk alá, amitől már is instabillá vált a állásnak a lehetősége, és ekkor hogyan tudnak egyensúlyozni nyitott és csukott szemmel, és akkor ebből vontunk le végül következtetéseket.
Hány embert vizsgáltatok meg összesen?
Mivel több részben áll a vizsgálat, ugye a fizikai mérések mellett a kognitív felmérés, illetve a kérdőíves vizsgálat, ugye a okostelefon használatra vonatkozóan, illetve további pszichológiai kérdőívekre. Aki mindenen átesett, az olyan 100-167, tehát olyan 150-160 fiatal felnőtt adatát tartalmazza így eddig jelenleg ez a kutatás. Ez viszonylag nem túl nagy minta, de a hasonló kutatásokhoz viszonyítva, tehát ez viszonylag sok. Ez egy időigényes vizsgálat, ez személyenként körülbelül egy óra.
Most, hogyha mégis viszonylag kevés ember az, akit megvizsgáltatok, akkor ennek miatt tanulsága le lehet azért vonni olyan tanulságot, amiről érdemes nem csak egy tudományos értekezésen beszélgetni, hanem mondjuk akár itt a rádióban.
Lehet. Tehát még ha így kicsi is a minta, ugye viszonylag ez egy homogén mintának tekinthető, azért is jó terep, úgymond a fiatal felnőttek közül a egyetemi hallgatók vizsgálata azért nagyon hasonló családi háttérrel, hasonló jellemzőkkel bírnak, tehát egy viszonylag egy homogénebb csoport, amit mondjuk kevésbé befolyásolhatnak a jelentős egyéni vagy egyedi eltérések.
És akkor érdemes őket vizsgálni, vagy kiterjeszteni a tanulságokat?
Érdemes. Az biztos, hogy minél többen vannak, ugye annál erősebb bizonyítékot tudunk felmutatni a feltételezéseink mellett, de egy jól megválasztott mintával, természetesen így a tudományban nézve, jó módszereket használva, megfelelően végezve a méréseket, megfelelően értékelve az eredményeket, azért lehet.
Belekóstoltunk, hogy milyen fizikai hatása van a telefonhasználatnak, okostelefonhasználatnak, egyensúllyal kapcsolatos téren legalábbis valami kis kóstolót kaptunk, de a koncentrációval, a szellemi teljesítménnyel kapcsolatos hatásokat, ezt miben lehet rögzíteni, vagy miként hat arra, hogy hogyan gondolkodunk?
Tehát okostelefon használat, hogyha így nézzük ugye a kognitív funkcióknak a mérését, ezeket az alapfunkciókat, ugye a figyelmi funkciókat, emlékezeti funkciókat, rövid, hosszú távú emlékezeti funkciókat. Van egy érdekes kognitív funkciónk, ez az úgynevezett válaszgátlás, ami kimondottan érdekes az okostelefon használók körében, és ebben a fiatal korosztályban. Ugye ez a válaszgátlás funkciónk az, ami lehetővé teszi azt, hogy a bennünket érő rengeteg információ közül tudjunk arra koncentrálni, ami a legfontosabb egy adott feladat teljesítéséhez, vagy akár a célunk eléréséhez, és minden mást le tudjunk gátolni, vagy figyelmen kívül tudjuk hagyni ezeket az ingereket. Ez egyébként ez egy nagyon nehéz feladat.
Ezt hívják önfegyelemnek, nem? Hogy
nem.
Tanulnom kell, akkor most nem nézem a tévét, nem eszek, nem sétálok, nem hívom fel, nem akármi, ha nem tanulok.
Kapcsolódik így az önkontrollhoz, vagy az önfegyelemhez. Kicsit összetettebb funkció ez a válaszgátlás, mert itt kimondottan egy viselkedést, egy reakciót kell legátolni. Egyébként egy nagyon érdekes és viszonylag egyszerű feladattal lehet ezt mérni, többféle módon. Amit mi használtunk, ez az úgynevezett go, no, go, tehát ez a menj, ne menj, csináld, ne csináld, ne csináld módszer, ahol a fiatal felnőtteknek az volt a feladata, hogy egy képernyőn háromszögek jelennek meg, és egymás után sorozatosan, és ahogy megjelennek ezek a háromszögek, a lehető leggyorsabban meg kell nyomni egy gombot. Ugye ez viszonylag egy egyszerű reakcióidő feladatnak tűnne, viszont néha-néha megjelenik egy kör a képernyőn, és erre ebben az esetben nem szabad megnyomni a gombot. Ugye azért nagyon jó ez a feladat, főleg az okostelefon használattal összekötve, hiszen tudjuk, hogy egy túlzott felhasználónak, vagy egy nagyon-nagyon aktív felhasználónak, főleg aki a közösségi médiát is, és a különböző ilyen szociális platformokat is használja, a legfontosabb inger az, hogy nyomjon. Tehát, hogy lájkoljon, posztoljon, tehát, hogy meg kell nyomni azt a bizonyos gombot. Tovább kell
nem nyomni,
görgetni.
Nehéz ezt nyomni.
Igen. És ez valóban tapasztalható is náluk. Ezt mi is tapasztaltuk a teszt felvétele során. Nagyon sokszor még ugye a tesztelési fázist ban is be kellett segíteni a hallgatónak, hogy egyáltalán elindulhasson a feladat, mert ugye a program azt érzékelte, hogy mintha nem értették volna meg, hogy mi a feladat. Tehát, hogy annyira nem sikerült
nem megnyomni
azt a bizonyos gombot. Aha.
Egy kis zenét hallgatunk most, és majd utána azzal fogjuk folytatni, hogy az okostelefon használat, vagy rendhagyó használat, az mit is jelent? Tehát mit nem használnak, vagy mit használnak sokszor, hiszen okostelefonon sok mindent lehet azért csinálni. Van, amit szabad-e, ami nem okoz függőséget, vagy nem rendellenes, és van-e olyan, ami pedig nagyon nem tesz jót ezeknek a képességeknek.
Thank you.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma az okostelefon függőségről, vagy nem függőségről, minden esetre rendellenes okostelefon használatról beszélgetünk a Semmelweis Egyetem két munkatársával, dr. Takács Johannával, egy kutatás vezetőjével, és Seregély Beátával, aki a kutatás fizikai méréseit végezte. Mert azt már megtudtuk, hogy hat a szellemi működésükre, a kognitív működésükre a telefonhasználóknak az okostelefon, és hat arra is, hogy a testük változik. Változik? Tehát ha valaki sokat használ mobiltelefont, akkor lehet olyan elváltozásokat találni rajta, már ilyen fiatal korban, ugye ilyen 10 éves kortól 20 éves kor végéig vizsgálták az egyetemistákat, ami már akkor látható?
Mindenképpen történik változás, és valóban ezek észlelhető változások. Elsősorban ugye a nyaknak a területén észlelhető, illetve a tartásban észlelhető ez a változás. Ugye az okostelefon használat az egy speciális nyak és fej tartást igényel általában, ha csak nem figyel rá valaki nagyon, és nem tartja szemmagasságban a mobiltelefonját, akkor
az
általában
lenne jó,
az lenne az ideális, ugye? Mint ahogy a monitort is oda próbáljuk irányítani, amikor már dolgozunk. De ehelyett mindenki nagyjából ilyen köldök magasságban, mellkas és köldök között tartja valahol a telefonját, és oda így lefordítja a fejét, vagy így lehajtja, és ezzel nagyon nagy mértékben megnő a nyaki szakasznak a terhelése, mert ugye a fejnek azért egy ilyen 4-5 kilós súlya van, képzeljük el, hogy ez egy vékony póznának a tetején ingadozik ez a 4-5 kiló, és ez így le is van hajtva ráadásul. Úgy mondanám, hogy talán a fiúknak könnyű elképzelni, egy boxzsákot képzeljenek el, ami egy ilyen rugóra van föl helyezve, egy ilyen hosszú rugós valamire, és azon ingadozik ez a nehéz zsák, és ezt hajtjuk le, ezt meg kell tartani, úgyhogy nagyon nagy mértékben kell használni a hátul lévő izmokat.
Akkor azok
ahhoz,
az izmok fejlődnek, nem? Ez
hát
nem olyan rossz.
Fejlődnek is, ám de a fejlődés helyett inkább azt mondanám, hogy elveszíti a nyaknak a területe az izom egyensúlyát, a hátsó szakasz az állandóan dolgozik és feszül, míg az előlévő nyakizmok azok pedig teljesen elgyengülnek. És ez egy nagy probléma lesz, illetve a nyakcsigolyáknak a csontos területe egy nagyon extrém terhelést fog kapni, és ez majd a későbbiekben hát komoly ilyen kopásos funkciókat. Ma már a nyaki szakasznak a kopása, ugye régebben ennek viszonylag egy ilyen későbbi időszakra, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy 35-40 éves kor körül volt, amikor már ez így jelentkezett. Ma bizonyos kutatások azt mutatják, hogy már akár 15 éves korban is lehet észlelni kopásos nyakcsigolyákat, illetve nagyjából ennek a korosztálynak, akit vizsgáltunk, ennek a korosztálynak azt szokták mondani a radiológusok, amikor csinálnak egy röntgent róluk, hogy hát, barátom, neked nagyjából olyan 40 éves nyakad van, és az illető 22 éves mondjuk. Úgyhogy abszolút történnek
most
elváltozások.
Most ugorjunk egyet, hogy tapasztaltátok ezeket az elváltozásokat. Mi a megoldás? Tehát az lenne a megoldás, hogy szokjunk rá az okostelefon használatról, akkor nem fogunk előre hajolni.
Nem.
Nem reális azért,
nem,
gondolom.
Nem, ezt semmiképpen sem mondanám én se, inkább azt mondanám, mint amit minden esetben mondunk, vagy jellemzően a gyógytornász szereti ezt tanácsolni, hogy amit csinálunk, azt a tevékenységet időről időre szakítsuk meg. Ugye ugyanezt tanácsoljuk az irodai dolgozóknak is, hogy sokat ülnek, óránként 5 percre álljanak föl, kicsit mozgassák át magukat, csináljanak valami mást, és utána üljenek ugyanoda-vissza. De használjanak mondjuk ergonomikus széket, ergonomikusan berendezett irodai bútorokat. Tehát nem az a megoldás, hogy elvesszük, hanem az a megoldás, hogy okosan használjuk az okos eszközt. Hát inkább szünetekkel használjuk, és az sokat segít.
Nyilván ti a tornára is figyeltek, hogyha gyógytornászokat oktatsz, és egyébként rajtuk is tapasztalod ezt, pedig nyilván őnekik már a munkájukból adódóan is kell mozogni, akkor ez is egy alapvető tézis, vagy egy alapvető megoldás lehet, hogy azokat az izmokat akkor edzeni kell. Minden mozgatni, éppen. Hogy a csigolyák között nem eszesedjen annyira.
Abszolút, ez egy valós dolog, tehát mindenképpen a mozgás az minden szempontból számít. Már csak azért is, amíg mozgok, és valamit sportolok például, addig nem használom a telefonomat általában, ha csak nem ilyen, ugye e-sportot űzök, ugye, hanem valós világban valós sportot űzök, akkor addig a telefont általában leteszi az ember, és nem használja.
Akkor lehet, hogy már a gyerekeknek meg kéne tanítani, gyerekeknek már, mint mondjuk az általános iskolásoknak, hogy mik azok a gyakorlatok, amiket érdemes elvégezni naponta többször, hiszen hogyha a most 20 éveseknél ezt tapasztaljátok, hát akkor náluk, akik mondjuk most éppen még az általános iskolában vannak, ez gondolom még halmozottabban fog jelentkezni.
Biztos vagyok benne, és abszolút érdemes, de én azt is gondolom egyébként, hogy egy okosan felépített testnevelés óra keretében ezt szinte biztosan használják is. Talán az nem tudatosodott még mindenkiben, hogy ezt nem csak a testnevelés óra keretében naponta egyszer érdemes csinálni, hanem mondjuk minden szünetben is érdemes ezzel foglalkozni.
Mit csinálni? Tudsz rögtön mondani ilyen gyakorlatot, hogy a gyerekemnek mit tanítsak meg? Vagy én mit csináljak? Mert nyilván azért én is használom az okostelefont, hiába nem vagyok már fiatal, biztos, hogy az én csigolyáim is emiatt is deformálódnak.
Hát az a legfontosabb, hogyha valamilyen mozgásformát nagyon hosszasan kitartva csinálunk, akkor annak az ellenkezőjét is csináljuk. Tehát, hogyha én lehajtom, vagy lelógatom a fejemet, vagy így előre tolom, mert nagyon próbálunk koncentrálni arra, hogy a monitoromon mi van kiírva, akkor ennek az ellenkezőjét érdemes végezni. Ugye, hát ezt most itt a rádióban nagyon nehéz lenne megmutatni, de lényegében azt szoktuk tanácsolni, hogy vegyen föl az illető egy egyenes testhelyzetet, tehát húzza ki magát, ami nem azt jelenti, hogy ilyen katonásan, hanem inkább az, hogy úgy képzelje el magát, mintha ő egy gyöngysor lenne, a gerince egy gyöngysor, és ezt a gyöngysort így szépen kiegyenesítjük, nem kell hozzá túl nagy izomfeszülés, és ennek a gyöngysornak a tetején van, hogy ez a legszebb gyöngy, ugye, ami a fejünk, és ezt húzza szépen hátra a gyöngysornak a tetejére. Semmiképpen se tokásítsunk. A tokásítás az egy feszülő dolog. Ennek nem szabad feszülő dolognak lennie, hanem inkább olyan, mintha valaki egész finoman hát...
Egy lufi húzná fel a fejünket?
Húzná egy kicsit fölfelé, és hátrafele a fejet, nem is a középpontot, hanem ha már itt a katolikus rádióban vagyunk, minthogyha egy tonzúrája lenne az illetőnek, és a tonzúra lenne az, amit ugye emelnének fölfele, és azzal törekedne az illető az ég felé.
Ez... Akkor a püspökök elényben, meg a szerzetesek, mert ők tudják, hogy mert a tonzúra, és nekik van is, nekik könnyebb elvégezni ezt a gyakorlatot, de azért a hívek is majd koncentráljanak erre, hogy húzzák, vagy egyenesítsék a...
Törekedjenek az ég felé.
Törekedjenek az ég felé, igen. Tehát ez a fizikai része ennek, de amit biztos mindenki tapasztal magán is, és nem csak a fiatalokon is, hogy nagyon nehéz letenni a telefont. Tehát én mégiscsak azt mondom, hogy van függőség. És hogy ez a legnehezebb, hogyha már saját magunk észrevesszük egyáltalán, hogy túl sokat használjuk, hogy nemet mondjunk magunknak. Azt jelenti, hogyha valaki nem tud nemet mondani, hogy ez valamilyen pszichológiai torzulás, betegség, hajlam? Miért van az, hogy ilyen nehéz abba hagyni a telefonozást?
Torzulásnak vagy betegségnek nem nevezném. Valóban nagyon nehéz lerakni a telefont, azért a manapság elérhető közösségi médiás felületek, vagy akár ezek a nagyon-nagyon rövid videók, ugye fiatalok által kedvelt TikTok, vagy akár a Facebookon elérhető Reels videók, nagyon-nagyon nehéz abba hagyni azt, hogy az ember ne nézegesse folyamatosan ezeket a videókat. Érdekes, de én teszteltem magamon, nagyon kíváncsi voltam rá, általában nem nézek ilyen videókat, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mennyire gyorsan alakulhat ki akár egyfajta ilyen függőség, vagy hogy hogyan lehet rendszeresíteni egy ilyen használatot, és én magamon is tapasztaltam, hogy folyamatosan görgetve ezeket a videókat, nagyon hamar rákap az ember arra, hogy folyamatosan.
Mi az oka ennek, hogy ez ennyire fontossá válik?
Hát egyrészt azért szerintem mindenkinek van vele született kíváncsisága, másrészt ezek a real videók, ezek a short videók sokszor arra is szolgálnak, hogy az ember úgy érzi, hogy egy picit ezzel lazít, és itt talán a tudatosságot a legfontosabb kiemelni, hogy ne ilyen, tehát ne relaxációra használjuk ezeket a videókat, ne arra, hogy most van egy kis időm, amikor fellélegezhetek, valami mással szeretnék foglalkozni. Nagyon sok, akár korombeli és nem fiatal felnőttől is hallom azt, hogy reggel, amikor fel kell, akkor az az első tevékenysége, hogy csak úgy megnyugtatásképpen, úgy lazulásképpen, úgy stresszlevezetésként, vagy hogy elkezdjem a napot, ilyen videókat nézeget. Ugye a legfontosabb, hogy azért ennek a technikának van egy olyan része, amit ki lehet használni arra, hogy ezt a fajta sokáig tartó tevékenységet korlátozzuk. Ugye manapság minden telefon rendelkezik az egyes applikációkhoz rendelhető korlátozásokkal. Pontosan tudjuk természetesen, hogy ezeket a korlátozásokat nagyon könnyen fel lehet oldani, és első körben előfordulhat, hogy a felhasználó is azt tapasztalja, hogy folyamatosan jelzi, hogy emlékeztessen 15 perc múlva, majd 15 perc múlva, majd 15 perc múlva, de érdemes azért látni ennek a pszichológiáját, hogy ezek a figyelmeztetések azért úgy zavarják az embert. Tehát valahol ott hátul motoszkál, hogy már harmadszorra emlékeztet engem a telefon, hogy már 15 perc ezt a tevékenységet folytatom.
De az tényleg segít egyébként a lazulásban, tehát valóban azt teszi az agyunkkal, hogyha sok ilyen rövidet nézünk, hogy kikapcsol, ellazul?
Hát valljuk be, hogy igen, különben nem csinálnánk.
Mert a sok inger, pedig a változatos képek, azok lehet, hogy pont nem veszük észre, de az agyunkkal stimulálják. Tehát nem lehet, hogy egy ellenkező hatást érünk el, mint amit szeretnénk?
Sajnos ez a stimuláció, ez kellemes. Én azt szoktam mondani, hogy azért a fiatal felnőttek, akik folyamatosan pörgetik ezt a videót, folyamatosan ott vannak a közösségi médián, azért gondoljunk bele, hogy viszonylag logikus. Ha ez nagyon rossz lenne, nagyon kellemetlen lenne, akkor nem csinálna ezt a felhasználó. Tehát ez a folyamatos inger, a folyamatosan érkező új információk, vagy akár a real videóba, ha személyesebb tartalmakat néz, hogy kicsit beleshetünk mások életébe, mások pillanataiba. Ez azért úgy jó érzéssel tölti el az embert. Az új információ iránti vágy folyamatosan. Ezt nehéz egyébként leküzdeni.
Igen. Vagy ez nem olyan, mint a pletyka volt régen?
De, igen.
Pletyka. De hogyha igen. Ezek az információk stimulálják az agyat, akkor hát az agy is egy izom. Azt gondolnám, hogy akkor jobban fog működni. Akkor miért van az, hogy mégis azt éri el ez a fajta használat, hogy kevésbé működik, mert nem tudunk annyira odafigyelni, igen. Koncentrálni.
Sajnos ez nem mindegy, hogy az agynak mely részét stimuláljuk, és ugye mondjuk például ezek a videók, folyamatos nézése, görgetése, azért ez az agynak egy bizonyos területét stimulálja csak, ráadásul nagyon rövidek ezek a videók, tehát szinte semmilyen információfeldolgozás, jelentős információfeldolgozás nem történik. Itt a vágy, ami hajt minket, a folyamatosan az új információ, de tulajdonképpen komolyabb feldolgozás, komolyabb gondolkodás nélkül. Érdemes megkérdezni, ha ilyet tapasztalunk a környezetünkben, hogy valaki már órák óta például ilyen videókat pörget, mire emlékszik? Mit nézett? Uh-huh. Esetleg tanult belőle valamit, szerzette új információt? Magunktól is megkérdezhetjük, és valószínűleg azt fogjuk rá válaszolni, hogy...
Azt se tudom, hogy mi történt.
Nem igazán tudom, hogy igen.
És azt sem tudom, hogy mennyi ideje csinálom. Nem? Szerintem ez is elég jellemző, hogyha ilyeneket pörgetünk, akkor elveszítjük az időérzékünket.
Igen. Ezért fontos a tudatosság, tehát azért nagyon sok ember, ha fölhívjuk erre a figyelmét, akár csak az, hogy ellenőrizze a telefonján a képernyő időt, hiszen ezt minden telefonnak ugye van beépített alkalmazása arra, ami nem csak rögzíti, hogy milyen hosszú ideig használjuk a telefont, heti átlagra is kiszámoljuk, naponta mennyit használjuk a telefont, azt is rögzíti, hogy pontosan milyen applikációkat, milyen módon, mennyi ideig használjuk. És azért is említettem többször ezeket a short reel videókat, mert azért, ahogy a kutatásunkban is, de ezt nem csak mi, ezt nemzetközi szinten más kutatók is javasolják, hogy azért itt elkülönítjük a különböző típusú használatot. Tehát nagyon fontos nem csak az időről beszélni, egyértelmű, hogy egy napi 4-6 órás okostelefon használat soha nem lesz egészséges, de azért ez nem feltétlenül fog egy problémás okostelefon használathoz vezetni, amikor a felhasználó már egyszerűen nem tud a telefonja nélkül létezni.
Mik ezek a kategóriák? Van ebben olyan, hogy jobb, hogyha azt csinálom, mint hogyha valami más csinálok?
Van, igen. Az egyik legjobb kategória, akár kicsit időtől függetlenül is, akiket mi úgynevezett szociális jellegű telefonhasználóknak nevezünk, ami azt jelenti, hogy valaki csak kapcsolattartásra használja a telefonját. Nem idegenekkel barátkozunk, hanem a saját barátainkkal, családtagjainkkal, akár egyetemistákat, ha nézzük, csoporttársainkkal. Azért használjuk folyamatosan a telefont, mert velük csetelünk különböző felületeken. De a fő indok az, hogy tartsuk a szociális kapcsolatot. Hosszú, nagyon-nagyon, vagy túlzottan hosszú idő, azért több, mint napi 4-6 óra ilyen használat, egyértelmű, hogy elveszi azért az időt mondjuk más egészségmegőrző tevékenységektől, mint például a fizikai aktivitást, de nincsen annyira negatív hatása, mint a másik típusnak, amit ugye mi egy ilyen folyamati jellegű használatként szoktuk ezt leírni, ezen belül is elkülönítve a mérsékelt, ugye viszonylag rövid ideig ilyen folyamat jellegű használatot végző felhasználókat, és hát vannak az erőteljes folyamat jellegű felhasználók. Folyamat jellegű használat alatt kimondottan a hírfolyamok, a short videók, reel videók, TikTok és a közösségi médiás használatot értjük, ami nem jár együtt szociális interakcióval. Itt nem az interakció a lényeg, hanem hogy ne maradjunk le, vagy úgy érezzük, hogy ne maradjunk le ezekről az információkról.
Azt tudjuk, vagy van annak, van arra valami szám, legalább mindenki éhes, bocsánat, itt korog a gyomrunk felváltva. Tehát, hogy van egy olyan időtartam, amit még egészséges ilyesmivel tölteni? Tehát, hogyha mondjuk beállítanék egy korlátozást, akkor mennyire korlátozzam le az ilyen jellegű mobiltelefon használatot?
Hát, ha a folyamat jellegű telefonhasználatról beszélünk, akkor azt mondom, hogy kevesebb, mint napi 1 óra. Erre a fajta használatra, tehát erre biztos, hogy nem javasolnánk többet. Ugye jelenleg már vannak ilyen kezdeményezések, hogy egyszerűen nem korlátozzuk a felhasználót ebben, hanem egyszer megszüntetjük ezt a fajta tevékenységet.
És az működik? Tehát ugye másfajta függőségeknél is szokták mondani, hogy az egyik módszer az, hogy elvesszük teljesen. Azt mondják például, hogy ha valaki alkoholista, akkor annak egyáltalán nem szabad italt magához venni, semmilyen alkoholt. Ez is ilyen, hogyha valaki ebben már annyira benne van, akkor semmit sem tud úgy csinálni majd, hogy kicsit használom ezt, vagy kicsit használom azt, amikor teljesen ki kell lépnie előle.
A folyamat jellegű használatnál úgy vélem, hogy igen. Igen. Egyébként általában napi 4-5 óra telefonhasználat az, amit még az idő tekintetében nem tekintünk túlzott idejű használatnak. Hát sajnos a mai világ az ilyen, tehát nagyon sok felmérés van arról, ami csak az időre vonatkozik, nem arra, hogy pontosan mire használjuk a telefont. Azért azt egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ez a korosztály, ez napi 4-5 órában használja a telefonját, és nagyon sokszor nincs is más lehetősége, hogy rövidebb ideig használja, mert rá van kényszerítve arra. Ugye nagyon sok helyen egyszerűen muszáj használnia a telefonját. Tehát azért ezt a technikai részét.
Úgy lehet bejelentkezni az egyetemen például, vizsgázni, tehát, hogy ahhoz, hogy még van. Legyen egy helyem, amikor megnyílik egy lehetőség, akkor figyelnem kell, hogy mikor
ez így van.
Regisztrálok, tehát igen, ilyen oldala is van ennek.
Időben kell lenni mindenhol, és ugye a telefon ez biztosítja, hogy mindig mindenhol, bármikor elérhetőek legyünk.
Ez a bármikor elérhetőség, az, hogy akár éjjel is pittyeg a telefon, és készenlétben van az agyunk, hogy akkor föl kell venni, mert ha nem, akkor mi lesz? Ez is nyilván egy külön tényező, amit lehet, hogy érdemes is vizsgálni, hogy hat ránk meg az agyunkra, vagy akár a pihenésünkre, ami szintén igen, nagyon fontos, hogy tudunk-e aludni rendesen, hogy ott van a közelünkben a telefon, és ha pittyeg éjjel, akkor is reagálunk.
Igen, azért én mindenkinek tanácsolnám, tehát ezt függetlenül attól, hogy itt problémás okos telefon használatról, túlzott használatról, vagy különböző típusú használatról beszélünk, hiszen ez egy beállítás a telefonon, de hogy ebben érdemes tudatosnak lenni. Nem muszáj azt az értesítést a telefonon kérni. Tehát azt az értesítést, azt ki lehet kapcsolni. Ugye itt le kell küzdenünk azt a vágyunkat, ugye ez az, amit mi még bevontunk szintén ebbe a kutatásba, ez az úgynevezett kimaradástól, lemaradástól való félelem, ami korábban is létezett, nem csak most jelent meg az okostelefonok használata során, hogy az ember azért úgy nem szeret kimaradni a világ történéseiből, de azért jelenleg nagyon-nagyon sok az információ. Jó azt néha megtapasztalni, hogy mi történik akkor, ha nem kapok minden egyes e-mailemről értesítést, és nem nézem meg percenként az e-mailjeimet. Ugye szoktuk tanácsolni felhasználóknak, hogy tapasztalja meg azt, hogy egy napig nem használja az e-mail fiókját, nem megy fel a közösségi médiás oldalakra, hogy tapasztalja meg azt, hogy másnap belépve a világ ugyan onnan folytatódik, nem sok minden történik, amiről lemaradt. Tehát ezt a vágyat nehéz leküzdeni, hogy ne higgyük azt, hogyha mi nem vagyunk ennek a információnak a birtokában, ami sokszor felesleges, hogy ez esetleg károsan hathat.
Ha 4-5 órát töltünk a mobiltelefonnal, az is egy kérdés, hogy mitől vonjuk el ezt a 4-5 órát. Tehát az ilyen fajta káros használatnak mindig az a legfontosabb oldala, hogy mi az, amivel szemben ezt az időt megtakarítjuk, vagy mitől vesszük el ezt az időt?
Hát amit én látok fiataloknál, az nagyjából úgy néz ki, hogy vannak kötelességeik, amik sokkal megengedőbben használják most már, mint ahogy azt hiszem annak idején mi használtuk, de mégis ezeket a kötelességeket azért általában igyekeznek teljesíteni, úgy mint a tanulás, vagy úgy, mint a családdal való együttlét, mondjuk, de a telefon használat, vagy akármilyen ilyen média használat, az mehet könnyedén például az alvásnak a rovására, illetve akár a fizikai jóllétünknek a biztosításának a rovására. Tehát mondjuk lehet az is, hogy sokkal kevésbé aktívak fizikailag ezek a fiatal felnőttek, vagy ha az aktivitásuk megmarad, mert mondjuk olyan szociális környezetben nőnek föl, hogy a szülők ezt, hogy is mondjam, egy kicsit nyomást gyakorolnak rá, hogy sportoljon az illető, akkor még inkább az alvás rovására, tehát még inkább az alvásból esik ki, hiszen sokszor az edzések hajnalban kezdődnek, még délutáni edzés is van, tanulni azért kell, külön órára azért jár az illető, mert teljesíteni kell, szerintem ma nagyon szétválik a fiataloknak a talán így két csoportja, az egyik, aki nagyon akar teljesíteni, és a másik, aki talán kevésbé motivált erre, hogy nagyon teljesítsen, és a nagyon teljesítőknél ott egyértelműen az alvásidő lesz az, ami leszűkül, és nagyon könnyen, én azt tapasztalom ezeknél a fiatal felnőtteknél, hogy nagyon könnyen kiégnek, ami régebben azért, nem tudom, 20 éves munkaviszony után történt meg, hogy valaki kiégett, itt meg a fiatalok már az egyetem alatt is képesek kiégni a teljesítmények mesdjéjén, mondjuk.
Mitől vonjuk el ezt az időt, még ebbe a körbe tartozik, azt nyilván az alvás a legfontosabb, de tényleg a kötelességek végzése az azért folyik. Tehát aki ilyen fokon 4-5 órát használja a telefont, ennyire része az életének, az nem csúszhat bele egy depresszióba ettől, vagy egy olyan viselkedési formába, amely mondjuk megakadályozza, hogy csinálja amit csinálnia kell. Hát nem megyek most be erre az órára, mert most ezt nézem, vagy ebben foglalkozok. Nem tapasztaltak ilyeneket az egyetemistáknál? Elcsúsztatom a vizsgát, mert most még feltétlenül ezeket meg kell néznem.
Hát a vizsgát lehet, hogy elcsúsztatja, de a depressziót nem mondanám, mert élményeket gyűjt a telefonja által. Uh-huh. Tehát az lehet, hogy ha nem elég az önkontrollja, akkor a vizsgák csúsznak, de nem mondanám, hogy depresszió irányába tolná el a személyiségüket, mert élményeket gyűjt. A tanulás nehéz feladata helyett mondjuk az előfordulhat.
Tehát a saját viselkedését, érzelmeit nem tudja befolyásolni, azt kikapcsolhatja ezzel. Tehát a kötelességeit is lehet, hogy ezért nem végzi. Ez ezért lehet igaz?
Ez az, amire beutalt, hogy ezért éghetnek ki egy picit, vagy kicsit jobban elfáradhatnak, jobban úgy érezhetik, hogy mennyire nehéz az élet, mert túl sok a tennivaló, tehát hogy összetorlódnak a dolgok, de azért azt, ami fontos, persze elvégzik. Vannak nagyon-nagyon egyedi esetek, ugye azért is nehéz, akár itt ugye mobiltelefon függőségről beszélni, mert annyira egyedi az, hogy ki, mire, milyen céllal, mennyi ideig, és főleg az, hogy milyen motivációból használja a telefon, mi az oka egy ilyen túlzott használatnak. Az, hogy ő ezzel vezeti le a stresszt, vagy hogy ő ezzel próbál kapcsolódni másokhoz, mert a való világban nem érzi úgy, hogy annyira sikeresen tudna kapcsolódni. Tehát ezt így nagyon-nagyon egyedi lehet. Az biztos, hogy a felhasználók nagy része azért nem mutat ilyen depresszív vonásokat, vagy nem lesz rossz a hangulata. Lehet, hogy kicsit zaklatott lesz, mert ugye az idő telik, és azért ő szeretné teljesíteni a kötelességeit emellett, de nem szeretne kimaradni sem.
Takács Juhanna és Seregély Beáta ugye egyetemistákat vizsgált, ráadásul pont a Semmelweis Egyetemen, tehát még egy speciális közösség tényleg. De hogyha most ezt kiterjesszük, és ugye az a feltételezés, hogy ha ő náluk is jelentkezik, akkor szélesebb társadalmi szinten, és nem csak a fiataloknál is, pláne, hogy jelentkezik, vagy fokozott mértékben jelentkezik ez a fajta rendellenes telefonhasználat. Tehát hogyha azt nézzük, hogy valószínűleg, akinek van okos telefonja, az valamennyire, vagy legalább egy időszakban valameddig biztos, hogy bele csúszik ebbe, hogy többet használja, másra használja, mint ami egészséges lenne, vagy ami jó lenne, vagy elfogadható lenne. Tehát, hogy akkor hogyan tovább, hogy fogunk mi úgy telefont használni, ilyen okos telefonokat használni, hogy elég tudatosak legyünk, vagy hogy tanuljuk meg úgy használni, hogy ne ártsunk magunknak. Kijelöltek ilyen tanácsokat, hogy mit ajánlanak?
Igen, tehát ezért is nagyon fontosak ezek a kutatások, hogy megtaláljuk azokat a tényezőket, például, mint az önkontroll. Az önkontroll egy nagyon jól fejleszthető képességünk, hogy tudjuk kontrollálni az impulzusainkat, az érzelmeinket, a viselkedésünket ahhoz, hogy elérjük a célunkat.
Jól fejleszthető, mert egyébként akár mert a gyerekeknél is gyerekeknél azt tapasztalják, hogy könnyebben tovább hisztizik a gyerek manapság.
Önkontroll egy nagyon jól fejleszthető képesség.
Mondjon nekünk
célt tippet. Kell adni. Tehát nagyon fontos az, hogy ugye gyakran azért erre a korosztályra jellemző, nem olyan könnyen látják, hogy egy adott tevékenységnek mi a célja, mit lehet azzal elérni, mit ad neki pluszba ez a cél, mihez segíti hozzá tovább. És ha megérti, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket érdemes kisebb időben végezni, akkor könnyebben elérheti azt a vágyott célt.
Tehát az egyik az önkontroll, mi az, amit még feltétlenül ki kell emelni?
Ez a kimaradástól és lemaradástól való félelem. Igen, ezt érdemes mindenkinek kipróbálni, hogy mi történik, ha bizonyos időszakon keresztül nem kapcsolódok a közösségi médiához, nem nézem a videókat, és más tevékenységet találni ehelyett.
Tehát ez egy szembesülés azzal, hogy igen, mit gondolunk mi arról, hogy mi a valóság körülöttünk, meg mi hat ránk. Köszönöm szépen, tehát a mai házunk táján témája az a kutatás volt, amely új megközelítésbe helyezte az okostelefon függőséget, okostelefon használatot. A Semmelweis Egyetemen történt ugye ez a vizsgálat, egyetemistákat figyeltek meg, testi tüneteket és lelki tüneteket is vizsgáltak. Köszönöm szépen dr. Takács Johannának, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kara tudományos főmunkatársának, a kutatás vezetőjének, és Seregély Beáta tanársegédnek, PhD jelöltnek, a kutatás fizikai méréseinek szakértője volt ő, hogy eljöttek ugye a Magyar Katolikus Rádióba. Munkatársaim Varga Ramóna és Bólyás János nevében is búcsúzom, Szabó Csillát hallották. Thank you.